Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Köszönjük a Klubrádió kedves hallgatóit. Hosszú idő után máron ismételten élőben Rév Dániel és Farkas Fögyi Gábor a mikrofonnál, a vendégünk pedig Kun Tamás, ugyanis a mai műsorunkban egy magyar vonatkozású hát nem is hírről, hanem témával fogjuk kezdeni az adásunkat, mégpedig az MLS-szel, az amerikai labdarúgó bajnoksággal. És hát azért magyar vonatkozású, mert a főcsoport döntőben az egyik csapat, a Kansas, két magyar játékost is foglalkoztat, de amúgy is a ligában jó pár magyar játékos megfordult, illetve jelenleg is játszik. Egyfajta szezon értékelőt tartunk, kiemelve természetesen magyar játékosok szereplését, illetve egy kis esélylatogatás is lesz a playoff rájátékos játszás okán. Szia Tamás, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tomi, ugye te azért hétről hétre olykor-olykor belátogatsz az Eurosportba, és szakkommentátorként részt veszel az MLS mérkőzések közvetítésében. Számodra meglepő, hogy gyorsan belevágunk a sűrűjébe, hogy a Kansas, Salói Dániel és Németh Krisztián csapata ennyire jól szerepel a bajnokságban idén?
Nem tartom meglepőnek, ugyanis a Kansas évek óta egy nagyon-nagyon tudatos építkezésben van. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy kinevezték a klubhoz vezetőedzőnek 2009-ben Vermes Pétert, a magyar származású szakembert, azóta egy tudatos koncepció megvalósulása zajlik a szemünk előtt, és gyakorlatilag ennek azért folyamatosan megvannak az eredményei. Ugye US Open Kupa győzelmek, ugye abból most már hármat is szereztek, amióta a Vermes Pétert kinevezték, illetve egy bajnoki cím, tehát megvoltak ennek az állomásai az elmúlt, hát 8 évben, úgyhogy az idei év is egy újabb építkezés, egy újabb állomás, és azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy idén talán az elmúlt 1-2-3 szezonhoz képest is jobban szerepel a Kansas, hogy nagyon jól sikerültek a téli átigazolásaik, és azt gondolom, hogy kulcspozíciókba sikerült jó embereket igazolni, mint például a középső középpályás Felipe Gutierrez, egy 35-szörös chilei válogatott játékos, vagy akár Johnny Russell-t is említhetném, aki Salóival ellentétes szélen szerepel, aki egy skót válogatott játékos, tehát minőségi válogatott játékosokat szereztek meg 20 éves életkorban, kulcspozíciókat tömtek be a csapatban, és hát ez meglátszik az eredményeken is.
És ehhez az eredményhez mennyiben járult hozzá Salói Dániel, illetve Németh Krisztián?
Kezdjük akkor Salói Dániellel. Hát Dani elképesztően jó szezont fut. Tehát nem csak olyan téren javultak a mutatói, hogy ugye több játékpercet kapott csapatában, hanem a játékperceket is sokkal hasznosabban hasznosítja, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye tavaly is már bekerült a csapatba a csereként, gólt is lőtt, sőt győzelmet érő gólt lőtt az amerikai kupa döntőben, egyre több lehetőséget kapott a szezon második felében, de idén már alapember lett, és hát ennek hatására most már 13 gólnál jár, és ha a játékpercekre lebontjuk, csak hogy lássuk, hogy mennyivel javult a hatékonysága, tavaly az alapszakaszban 234 perc kellett neki ahhoz, hogy betaláljon a kapu vagy gólt készítsen elő. Idén ez a mutató mindössze 127 perc, tehát majdnem fele annyira, jó, hát nem fele annyira, de azért kétharmadára javult ez a mutató, ami azt mutatja, hogy nem csak az, hogy többet játszik, hanem hatékonyabban futballozik, és az azért van, mert fejlődik a játéka. Fejlődött fizikálisan is egyébként, Dani, nagyon jó az egy-egyeni párharcokban, bátor, jó döntéseket hoz, 16-oson belül sokat javultak a passzai, nagyon sok veszélyes, gyilkos passza van, úgynevezett kulcspassza, úgyhogy nagyon-nagyon hasznos tagja ennek a csapatnak, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat lépett előre a tavalyi szezonhoz képest, pedig már az is nagyon ígéretes volt. Úgyhogy vele kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon pozitívak lehetünk. Németh Krisztián egy kicsit más kategóriába tartozik, hiszen ő ugye fél szezonkor érkezett meg a Kansashez, az év első felét a New England Revolution csapatánál töltötte.
Ott miért nem ment neki a játék? Bocsánat, hogy közbevágok. Krisztiának miért nem ment a New Englandnél a játék?
Ez az az együttes, ahol megérkezett ugye ő az arab kiruccanást követően, és kellett ilyenkor egy kis akklimatizáció, ugye azért az arab, a katari bajnokság nem ugyanaz a játékritmusa, mint az MLS-nek. Nem kell annyit utazni, nem olyan megterhelő a bajnokság, egyszerűen vissza kellett szoknia ez a ligához, ez az akklimatizáció, ez az egyik tényező. A másik az, hogy a New England egy nagyon zűrös közeg volt. Ugye tavaly menesztették ott a vezetőedzőt, nem sokkal azután, hogy Németh megérkezett. Érkezett utána egy megbízott vezetőedző, majd úgy ő is távozott, és helyette jött az új tréner Brett Friedel, akit a szezon elején neveztek ki, aki meg egy hosszú távú koncepciót szeretne megvalósítani, és egyelőre még ő is keresi a csapatnak az arcát. És hát ilyen körülmények között úgymond visszaszokni egy bajnokságba, hát nem ideális közeg. És szerintem ez okozhatott nehézséget Némethnek, és hát ugye fél szezonkor váltott, visszatért egykori sikerei helyszínére Kansasbe, de itt sincs könnyű dolga, mert itt már egy nagyon bejáratott rendszer van. Középcsatár posztján Shelton és Rubio váltogatja egymást, és egyelőre ez nagyon hatékonynak tűnik, nehéz megbontani ezt az egységet. Úgyhogy Némethnek az idei szezonja ez nem sikerült túl tökéletesen, és akkor finoman fogalmaztunk.
És maradni fog, vagy szedi a sátorfáját és keres egy új csapatot? Mit tudsz róla?
Hát, ha megdörzsölöm a vásgömbvet, akkor azt mondom, hogy én szerintem nehéz lesz neki jelen feltételek mellett Kansasben maradnia. És jelen feltételek mellett ezt úgy azért mondom, mert ez a fizetését jelenti. Ő közel $1 millió keres évente, amivel a Kansas harmadik legjobban fizetett játékosa jelenleg, úgyhogy a kispadon ül. És hát azért érthetjük, hogy ez nem egy megvalósítható koncepció, egy olyan bajnokságból fizetési sapka van, tehát fizetési korlátozások vannak a csapatok számára. Nem szórhatják el $1 millió, nem szórhatnak el egy kispadon üldögélő játékosra. Viszont értesüléseink szerint Vermes nagyon szereti és Németh Krisztiánt, és nagyon jó képességű játékosnak tartja. Tehát elképzelhető, hogy próbálnak majd valami közös nevezőre jutni, de nem gondolom, hogy jelen feltételek mellett maradni tud Kansasben. Ahhoz mindenképpen újra tárgyalásra van lesz szükség, és az igények újra gondolására.
És mi a helyzet Salouival, hogyha, és most nem, és egy kicsit gonosz leszek, nem ismerem Danit, és nem szeretném beskatujázni, de jó magyar szokás szerint általában egy jól sikerült szezon után a magyar játékos általában hús, ott is hagyja a csapatát, amelyben jó teljesítmény nyújtott, és egy nagyobb összeg reményében nívósabb bajnoksághoz, vagy nem biztos, hogy nívósabb bajnokságba, de más csapathoz igazol. Danival kapcsolatban nagyon sokszor elmondják, hogy mennyire érett gondolkodású a korához képest is, és hogy egy jó értelmet normális gondolkodású fiatalember. Kell ettől tartani vele kapcsolatban, vagy jól felfogott érdekében a jól sikerült szezont követően is marad a Kansas kötelékén belül?
Érdekes volt a szituáció, amit felvázoltál a kérdésedben, ugye ez kísértetiesen hasonlít, amit elmondtál Németh Krisztián helyzetére, aki ugye egy nagyon jól sikerült szezon után távozott a katari bajnokságba, némileg váratlanul, és sokan aggódtak, illetve aggódnak a kapcsán, hogy Salouival hasonló lesz a helyzet, még ha nem is a célállomást illetően, de hogy túl hamar akar váltani. És én ezzel kapcsolatban egyébként a Yankee Focin meg is kérdeztem Danit, hogy mit lehet tudni ezekről a pletykákról. És ő nekem azt mondta, hogy egyőre nagyon-nagyon jól érzi magát Kansasben, konkrét ajánlatokkal egyébként még nem is keresték meg, úgyhogy addig fölöslegesnek is tartja, hogy gondolkodjon ezekről. De azt éreztette velem, a beszélgetéseinkből is ez jön le számomra, hogy ő nagyon ideális közegben érzi most magát. Én nem gondolom, hogy ő most per pillanat a váltáson gondolkodna, és szerintem ezt jól is teszi, mert Vermes Péter vezetőedző nagyon tudatosan és lépcsőzetesen építette fel őt. Ennek hatalmas szerepe van abban, hogy ő most idén ilyen jól teljesít, és szerintem ezt a lépcsőzetességet kell tartani. Ugye Dani először az U18-as csapatba szerepelt, aztán a tartalék együttesben, aztán cserejátékos volt, aztán alapember lett, most a csapata egyik legjobbja lett. Én azt gondolom, a következő lépcsőfok az kellene, hogy legyen, hogy a bajnokság egyik legjobb legyen, és ha ez megvalósul, akkor utána lehet gondolkodni azon, hogy Európa fele vegye az irányt egy erős top 5-ös bajnokság irányába.
De hogyha valaki egy bajnok esélyes csapatban a csapat a legjobbja, akkor ez nem automatikus, hogy a bajnokság egyik legjobbja is egyben?
Én azt gondolom, hogy ez még egy következő lépcsőfok Salouit számára, főleg azért, mert azért a szezon második felébe, illetve a szezon hajrájába lendül bele igazán. Ha ezt a formát és ezt a mutatót tartja, amit az utolsó őszi meccseken, alapszakasz őszi meccseken és a rájátszás mérkőzésein mutat, ugye a legutóbbi 5 meccsén 6 gólt lőtt, ha ezt tudná teljesíteni egész szezonban, akkor elmondhatnánk, hogy a bajnokság legjobbjai között van. Ugye pont tegnap tették közzé az alapszakasz álomcsapatát az MLS-ben, ahol azért olyan játékosok kaptak helyet, mint Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Carlos Vela, vagy Miguel Almiron. Én azt gondolom, hogy ez a kategória még egy következő lépés Sallói számára, de azért nem rossz, hogy már ilyeneken gondolkodunk, hogy ezt a lépcsőfokot ő elérheti, még ha csak az MLS-ben is, úgymond idézőjelten a csakot.
És a jövő az hogy alakulhat konkrétan itt a hátralévő részére, gondolok a rájátszásnak a Kansas City szempontjával? Most ugye a nyugati konferencia döntőjében fognak játszani a Portland Timbers ellen. Egyáltalán az, hogy a Timbers nyugati alapszakaszbeli ötödik helyezetként itt van a konferencia döntőben, az mennyire meglepetés, és mennyire okozhatnak gondot a Kansasnek?
A Timbers-szel kapcsolatban azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon rutinos, nagyon jó együttesről van szó. Ugye a csapatuk tagja például a tavalyi MVP győztes Diego Valeri, aki a bajnokság egyik legjobb irányítójátékosa, a legjobb kreatív futballistája. Úgyhogy nem mondanám alaptalan, hogy itt kikötöttek ki. Ugye egy nagy rangadót játszottak ők a Seattle Sounders ellen a főcsoport elődöntőben, és az egy tényleg háromesélyes mérkőzés volt. Nem lett volna sem meglepő, hogyha a Seattle jut továbbot, de a Portland továbbjutása sem érthetetlen, hogyha így fogalmazunk. Hát a Kansas számára én azt gondolom, hogy kedvező ellenfél a Portland. Én azt gondolom, hogy a Portland stílusa az fekszik a Kansas számára. Ugye idén három alkalommal találkoztak egymás ellen. Volt egy felkészülési meccsük, ami szoros meccsen kapott ki a Kansas, és játszottak egymás ellen a bajnokságba. Egyik mérkőzést 3-0-ra nyerte meg simán a Kansas, a másik az pedig egy 0-0-ás találkozó volt. Ez is azt mutatja, hogy nem rossz ellenfél a Kansas számára a Portland, és a játék stílust illetően sem. És hát Sallói is szeret ellenük játszani, mert több alkalommal szerzett ellenük gólt, úgyhogy ilyen szempontból is kedvező ellenfél, én azt gondolom, a Portland a Kansas számára. Úgyhogy én szerintem jól jártak ők ezzel az ellenféllel, a Seattle szerintem játék stílusa miatt nehezebb lett volna, ez egy nagyon-nagyon konzervatív, fegyelmezett futballt játszó csapat a Seattle, a Portland ehhez képest nyitottabb, több lehetőségük lehet Sallóiéknak arra, hogy gólt szerezzenek, és én nem tartanám egyáltalán meglepetésnek, hogyha bejutnának a nagy döntőbe.
A másik oldalon keleten az alapszakasz két legjobbja, az alapszakasz győztes New York Red Bulls, illetve a sokáig alapszakasz győztesnek tűnő Atlanta találkozik majd egymással. Hát igazából, hogy mondani szokás, az örök közhely, ez döntőnek beillő párharc is, de hát pehjükre keleten találkoznak a csapatok, tehát az egyikük ki fog esni. Az Atlanta második idényét tapossa mindössze, a New York viszont 23., ha jól számolom, és azért egy ilyen, hát most ez csúnya szó, azt mondom, hogy örökvesztes, de hogy egy ilyen nagyon pehjes csapat, nagyon régóta üldözik már a szerencséjüket és a trófeájukat. Idén szerinted sikerül nekik, vagy sikerülhet nekik?
Én azt gondolom, hogy az idei szezon az egy nagyon különleges szezon a Red Bull számára. Ugye tavaly egyébként bejutottak a kupa döntőbe, tehát akkor is közel kerültek egy trófeához. Idén meg ugye azért az alapszakasz győzelem megvolt nekik, ami már nem először, az elmúlt években, az most már a harmadik alkalom, hogy ez nekik összejön. Nagyon ígéretes ez a mostani csapat. Tele van fiatalokkal, saját nevelési játékosokkal, akademistákkal. A Red Bullsnál 2015-ben történt egy nagy filozófia váltás, ahol elfordultak a Thierry Henry, Tim Cahill, Juan Pablo Ángel féle szároktól, akik korábban jellemezték a klubot, és az akadémiára építettek, a fiatalokra és a saját nevelési tehetségekre. És ez a filozófia váltás azért az elmúlt években már mutatta jeleit, hogy beérett. Ugye volt egy korábbi alapszakasz győzelmük, most meg lett a második, volt egy kupadöntőjük. Lépcsőzetesen haladnak előre, és hát idén ugye pont rekorddal nyerték meg az alapszakaszt, úgyhogy ez nagyon biztatónak tűnik a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy ha valaki az MLS-ről szeretne egy képet kapni, annak mindenképpen érdemes lesz megnézni ezt a New York Red Bulls Atlanta United főcsoport elődöntőt, illetve annak visszavágóját is, mert ez a két csapat, én azt gondolom, hogy az MLS legjobb együtteseit közé tartozik, és nagyon példamutató, hogy hozzáállnak az amerikai labdarúgás építéséhez. Hát nem veteránokat igazolnak, hanem egyik az egy akadémiára épülő csapat, mint a New York Red Bulls, és saját nevelési játékosokra és tehetségekre. A másik az Atlanta United pedig dél-amerikai fiatalokkal, 20 éves dél-amerikai fiatalokkal tölti meg a keretét, és Tata Martino irányításával egy rettentően szórakoztató, attraktív futballt produkálnak, úgyhogy én tényleg élménynek ígérkezik ez a mérkőzés, és hát Atlantában ugye 70 ezer néző várható majd erre az összecsapásra, úgyhogy a hangulat sem lesz utolsó.
Ezt kérdeztem Gábortól is az adás előtt, hogy Atlantában mi ez az őrület a csapat kapcsán, hogy ránéz az ember a különböző nézettségi adatokra az MLS mérkőzéseken, és mondjuk Seattle-ben voltak legutóbb közel 40 ezeren, de azért az a stadion is, ha jól tudom, akkor ilyen 65-70 ezres, az ugye a Seahawksnak az NFL stadionja. És van egy ilyen őrült módon kiugró adat, hogy az Atlanta meccsein 70 ezer néző van szinte minden meccsen. Ez szerinted miért van?
Ez részben azért, egyrészt Atlanta United nagyon jól építette fel a csapatát, szórakoztatóak a mérkőzéseik, látványos gólokat rúgnak, egyszerűen élmény a futball, amit bemutatnak, és ők is igazolják, hogy nem feltétlenül kiöregedő világsztárok kellenek, hanem egy jó csapat, amire vevő a közönség. Másrészt azért ez az MLS fejlődését is mutatja, és a labdarúgás népszerűségének növekedését Amerikában. Hát ne felejtjük el, évekig a Seattle-nek a mutatója volt ez a kiugró szám, amit sokan próbáltak értelmezni, és most azt is sikerült megugrani egy újabb csapatnak. Tehát lehet, hogyha pár év múlva érkezik egy következő ilyen új MLS csapat, ami hasonlóan jól építi fel a klubját, akkor az majd az Atlanta számait is zárójába teszi. Egyébként a Seattle kapcsán azért mindenképpen megjegyezném, hogy valóban a stadion egyébként nagyobb, de a Seattle Sounders mérkőzésnél egy 47 ezeres, 45 ezeres kapacitásra szokták kinyitni a stadion. Ugye nem adják el az összes jegyet ilyenkor, mert hogyha nincs biztosítva, hogy a 60-70 ezeres nézőszám meg lesz, akkor nem gazdaságos az egész stadiont működtetni meccsnapokon, és labdarúgó mérkőzésekre ezért korlátozottabb jegyeket szoktak eladni. Tehát a 47 ezeres maximális kapacitást kell ott nézni, ahogy az Atlanta meccsen sem nyitják ki mindig a teljes stadion, de amikor 47-48 ezerre adják ki a jegyeket, akkor az minden is fogy, és néhány mérkőzésen, most már az idei szezonban egyre több mérkőzésen kinyitják 70 ezeres kapacitásra, és hát elkapkodják a jegyeket, hát hatalmas az érdeklődés, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű a labdarúgás. Olyannyira, hogy tényleg most már közéleti személyiségek és zenészek és színészek tűnnek fel a lelátókon, de ez nem csak Atlantára igaz, hanem például Los Angeles FC-re is, ahol rendszeresen hollywoodi sztárok fordulnak meg a lelátón. A labdarúgás térnyerése egyértelmű, és szerintem ezek a számok ezt igazolják.
Ez mind igaz, mondjuk pont Los Angeles-el kapcsolatban, ott az egyik hollywoodi sztár Will Ferrell komikus, ráadásul tulajdonos is, tehát egész sokan szállnak be üzleti szempontokat is figyelembe véve a labdarúgásban, az Egyesült Államokban, tehát számukra ez egy üzleti döntés. Viszont magyar szempontból is érdekes lehet az MLS, hiszen magyar játékosok is játszanak az MLS-ben, ugye már Németh Krisztiánt és Valóvi Dániát már kitárgyaltuk. Stibe Zoltán a Washingtonban játszik, abban a Washingtonban, amely botrányosan kezdte a szezont, aztán Wayne Rooney érkezésével egy egészen látványos és szórakoztató focit játszó csapattá vált, beverekedte magát a rájátszásba, mondjuk kiesett az úgynevezett wildcard körbe, de szorítkozunk most inkább Zoli szezonjára, te hogy értékeled az ő idényét?
Felemás Stieber idénye. Voltak benne nagyon-nagyon jó szériák, volt olyan időszak, amikor egymás után adta a gólpasszokat, voltak góljai, de az év végére kiszorult sajnos a csapatból, az utolsó 10 alapszakasz mérkőzésen mindössze 4-szer kapott egyáltalán játék lehetőséget, és csak 2-szer volt kezdő, ez azt mutatja, hogy ott egyelőre, hát hogy mondjam, nem éppen a legjobb szériáját éli. Ott nagyon beindult az évvége a DC United számára, hogy te is mondtad, Wayne Rooney érkezésével és egyéb faktorokkal, amik voltak egyébként, nem csak Rooney érkezése volt, ami fellendítette a csapatot, ugye, hát megnyílt az új stadion, ami eleve egy nagy löketet adott a gárdának, felépült a legjobb védekező középpályások, aki egész év első felébe hiányzott, úgyhogy nagyon sok olyan tényező volt, ami együtt állt és egyszerűen összeállt ez az egész egy adott pillanatban, és onnantól kezdve elkezdett szárnya a DC United. És amint elindult ez a lendület, onnantól kezdve az edző nehezen változtatott. Tehát aki éppen nem volt jó időszakban ott a csapatnál, akkor az nehezebben verekedte vissza magát a gárdába, és Tiberrel kapcsolatban is ez a helyzet. Ott egy nagyon jó támadó középpályás hármas van, két dél-amerikai játékossal és egy fiatal amerikai válogatott szélsővel, Ariolával. Nagyon jól működik az ő hármasuk, rettentő jól megértik egymást, és hát Rooney nagyon jól működik együtt ezzel a három lendületes, dinamikus játékossal. visszalépésével és okos passzaival jól indítja ezeket a fiatal szélsőket. Schneiderben nem feltétlenül van meg ez a fajta dinamizmus, ami ezt a játékot én azt gondolom, hogy működőképessé teszi, viszont rettentően jó passzjátéka van, és ezt az amerikai szakértők is kiemelik. Elképzelhető, hogy más pozícióban kap majd ő helyet ebben a csapatban. Én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ő ezzel a szezon hajrával kiírta volna magát a gárdából. Lehet, hogy egy kicsit újra kell gondolni taktikailag a vezetőedzőnek a DC United működését, de lehet, hogy Ben Olsen edző kitalál majd valamit, és ez Stieber kedvére válik, illetve hasznára válik. Az biztos, hogy voltak jó időszakai az MLS-ben, amik szerintem pozitívabbá teszi az ő idei szezonját, mint német Krisztiánét, mert német egyszer sem kapta el úgy a fonalat, mint Stieber itt szerintem nyár elején. Ez ígéretes lehet a jövőre nézve, hogyha az edző úgy gondolja, hogy ezt még azért meg lehet lovagolni. Vagy akár más csapatok így gondolják. Mert azért ne feledjük el, MLS-en belül azért rendkívül sok mozgás van a különböző draftok és üzletelések nyomán, tehát elképzelhető, hogy más csapat felfigyel Stieber kiemelkedő passztudására.
Mondod, hogy MLS-en belül sok mozgás van, de mennyi mozgás van MLS-en kívülre? Mert azt láttuk, hogy azért vannak olyan játékosok, akik mondjuk elmennek Katarba, meg ilyen úgymond pénzkereső bajnokságokba játszani, de nem erre gondolok, hanem mondjuk egy jó szezonnal hova lehet följebb menni, mennyire jellemző, hogy mondjuk európai top bajnokságokba igazolnak az MLS-ből, és hova lehet esetleg úgymond idézőjelben kiesni az MLS-ből. Tehát mondjuk, ha a német Krisztiánnal nem elégedettek, akkor ő neki mi lehet a folytatás szerinted?
Hát ugye ez egyrészt német Krisztián igényeitől függ, mert ugye az ő fizetési igényeivel nem valószínű, hogy sok csapat jelenleg most nyitott lenne felé. Onnan lejjebb meg ugye még kevésbé, mert az alacsonyabb osztályú bajnokságokban még kevésbé tudnak bizonyos fizetési feltételeket teljesíteni. Tehát a lejjebb része az ma nagyjából az, hogy elhagyod Amerikát. Uh-huh. Ami meg a kifelé igazolást illeti, hát ugye a Bayern München pont ebben a szezonban robbantott bankot olyan szempontból, hogy MLS rekordot megdöntő összeget leigazolta a Vancouver Whitecaps szélsőjét, 18 éves, illetve 17 éves Alfonso Davis kanadai válogatott játékost, ami azt mutatja, hogy azért a top bajnokságokból is figyelik az MLS-t, és komolyan veszik. De Németország egyébként is egy nagyon jó felvevő piac az MLS számára. Ugye például a Schalke-ban kezdőjátékos az FC Dallasnál nevelkedett Weston McKennie, Frankfurtban alapember a mexikói válogatott Carlos Salcedo, aki a Real Salténknál kezdte karrierét, ott volt akadémista, és aztán ott robbant be. És hát egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Red Bull Leipzig le fogja igazolni Tyler Adams-t a testvércsapattól, a New York Red Bulls-tól, ami azt mutatja, hogy Németország különösen nagy figyelmet fordít az MLS-re, úgyhogy a leginkább jó célállomás az Németország, illetve az a piac, ami leginkább odafigyel Amerikára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az európai bajnokság is egyre komolyabban fogják venni az MLS-t, amit látják, hogy a színvonal is egyre emelkedik, és egyre élesebbek a mérkőzések.
A műsorunk első felének lassan a végéhez érkezünk, de természetesen muszáj szót ejteni Nikolics Nemanjáról, akit nem azért hagytunk utoljára, mert elfeledkeztünk róla, hanem azért, mert igazából talán ő járta be a legnagyobb hullámvölgyeket a szezon során, de szerintem csak azért, mert borzasztóan kontrasztos az előző szezonhoz képest az összehasonlítás az ideivel, mert hogy gólkirálya lett a tavalyi szezonnak, elképesztően ment a játék neki, de a csapatnak is ment. Most viszont nem ment a Chicago Fire-nek. Mi történt Nikolicsékkal?
Nehéz, ugye. Annyit azért elmondanék, hogy azért valóban, ahogy te is mondtad, Nikolicsnak a szezonja azért 15 gólt rúgott, tehát nem az a fajta szezon, amikor az ember azt mondja, hogy úristen, mekkora kudarc, de valóban nagy a kontraszt, hiszen tavaly szenzációsan menetelt a Chicago, és hát eléggé éles ilyen szempontból a váltás. Nikolicsot nehéz lenne hibáztatni ezért a szezonért, mert tényleg összeomlott körülötte minden, ami összeomolhat. Nelson Rodriguez klubigazgató nemrég nagyon felelősségteljes és önkritikus nyilatkozatot tett, hogy klubigazgatóként rossz döntéseket hozott, és nem erősítette meg kellőképpen a keretet. Sok játékosról lecsúsztak, mert nem reagáltak eléggé gyorsan. Én azt gondolom, hogy az átigazolási időszakban bukta el ezt a szezont a Chicago, nem is a pályán. Sok hiányposzt volt, és ezeket nem igazán sikerült betömni. Például Schweinsteiger ugye középhátvédet játszott, mert nem volt évkézláb középhátvédje a csapatnak, ami azt gondolom, hogy elég beszédes. És hát ez Nikolicsot is megviselte, mert hogyha az ember körül összeomlik a vár, akkor a katona nem tud mit csinálni. Tehát, hogy Nikolics esetében én azt gondolom, hogy a legideálisabb az lenne, hogyha a Fire-nél higgadtan végig gondolnák ezt a téli átigazolási időszakot, kulcsposztokra tennének igazolásokat, és Nikolicstól mindig elvárható a szezonbeli 15-20 gól, ezt jövőre is szállítani tudja, hogyha körülött egyéb kézláb rendszer lesz, ami tavaly megvolt, idén meg sajnos nem.
Egy kérdés maradt még. Beszéltünk arról, hogy 4 csapat van még versenyben. Szerinted ki a legesélyesebb a bajnoki címre itt az utolsó, összesen ugye 5 meccsen?
Ne feledjük el, hogy a nagy döntőt vagy az Atlanta, vagy a New York Red Bull stadionjában rendezik, hiszen aki az alapszakaszban előrébb végzett a tabellán, az rendezheti a döntőt, és ugye keleten pont ez a két csapat játszik egymás ellen, akik az alapszakasz első két helyén végeztek. Ebből adódóan, aki abból az ágból bejut, az mindenképpen a döntő legnagyobb esélyese lesz, hiszen saját stadionjában játszhatja a meccset, és eleve az a két legerősebb csapat ebben a bajnokságban. Én megérzésem szerint New York Red Bull Sporting Kansas döntőt fogunk látni, tehát magyar érdekeltség is lesz. Hát nehéz magam ellen beszélni, tehát nehéz a magyar játékos ellen beszélni, de New York Red Bull Kansas döntőben, ha reálisan nézzük, és igaz távolságtartással, akkor a Red Bull az esélyesebb hazai pályán, de a Kansas pont tavaly bizonyította be egyébként az ő stadionjukban ugyan, hogy képesek legyőzni a Red Bullt egy trófeáról döntő mérkőzésen, amikor a kupát megnyerték pont ellenük. Úgyhogy ha ez lesz a finálé, akkor noha a Red Bull lesz esélyes, nem lesz esélytelen a Kansas sem.
Tomi, nagyon szépen köszönjük a kimerítő értékelést. Azok számára, akik esetleg nem laktak jól ezzel a beszélgetéssel, ajánljuk a Yankee focit a Facebookon. Mindenféle érdekességeket meg lehet tudni a ligáról, és természetesen visszatérünk még az MLS-hez a bajnoki döntőt követően. Tomi, mostanra köszönjük, és további jó munkát, most legközelebb beszélünk.
Köszönöm a beszélgetést.